Te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat, szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Ez a havi ige, július hónap igéje, talán elhangzott már ma, július 1-e van. Tehát minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem! Mély hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Köszönjük, drága Urunk, Istenünk, hogy itt lehetünk, együtt lehetünk szent nevedben és jelenlétedben ezen a hegyen. Köszönjük az elhangzott éneket, Gerhard Párt énekét, az ő életét, hogy benne cselekedtél és ilyen csodálatosan cselekedtél, hogy ez a hitvallás megszületett, és évszázadok óta sokunk kedves, fontos éneke. És köszönjük ezt a Zsoltárt is. Köszönjük, hogy így tudod alakítani, formálni a mi életünket. Hogy egy olyan ember, akinek vannak olyan gondolatai, hogy a holtak hazájába vesse meg az ágyát. Úgy el van fáradva, úgy meg van fáradva. Te szólsz hozzá, és kijelented magadat neki, hogy te ott is ott vagy, vele vagy, a halál vágyában. Vele vagy a sötétségben, amiről úgy gondolja, hogy átvághatatlan, áthatolhatatlan sötétség. Te mégis megjelensz, kijelented magadat, hozod a fényt, a világosságot, a te rendedet, a harmóniát, kijelented magadat, és szólsz hozzánk, porszemekhez, kicsinyekhez, távol lévőkhöz, méltatlanokhoz. Urunk, köszönjük a te irgalmas, szelíd szemedet, tekintetedet, hiszem, hisszük, tapasztaljuk, hogy úgy nézel most erre a kis csapatra is, ahogyan csak az Isten tud nézni az emberre. Urunk, segíts rajtunk, kiáltunk hozzád, cselekedjél közöttünk, add meg azt, amit csak te tudsz megadni. Amen. Az egyik nap egy nagyon nagy bajban lévő testvérünkkel beszélgettem, és kicsit küszködve kezdtem megszólítani, hogy semmilyen alapom és jogom nincs őt elítélni, kritizálni, bántani. Mert tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz volt előjönnie gondjaival, problémáival, és hogy belevágott a szavaimba, de segíts, segíts nekem, segíts nekem. Óriási dolog, amikor már az ember a kotlós hangra, mint hogy a csibe, elkezd csipogni vissza. A kotlós keresi a csibéket, keresi. És aztán nagy dolog, hogyha a kontaktus létrejön. Tegnap szó volt a Kanáriról, nem róla szól ez az evangelizációs sorozat, tehát nem csak róla fogunk beszélni. Enikő hiányolta tegnap a kismacskákat, hogy róluk is lehetne beszélni, lehetne is, így van, Isten teremtményei. De fontos rájuk gondolni, mert tavasszal, amikor gyönyörű tavaszunk volt, nem az idén, és erősen énekelnek a madarak tavasszal, sokaknak feltűnik. Igaz, hogy a Balatonnál anyósom kertjének a szomszédságában olyanok laknak, akik nem bírják a csalogány hangját. Mi ott párás szemmel hallgatjuk éjjel-nappal a csalogányt, ők meg dobálják őket, és ilyen kemény kenyér darabok vannak kitéve a teraszra, nem bírják, egyszerűen nem bírják a csalogány hangját. No, visszatérve a madárdalra, a rádióban hallottam egy beszélgetést egy ornitológusra, és megkérdezték tőle, hogy miért énekelnek intenzívebben a madarak tavasszal. És ő tudományosan magyarázgatta, de a lényege a magyarázatnak az volt, hogy mert több a fény. Mert több a fény. Tehát nem arról van szó, hogy a madarak összegyűlnek, és kiéneklik a világosságot, a hajnalt, a fényt, hanem mert több a fény. És a madár nem tud más csinálni, elkezd énekelni. Ez a hívő csoda, ez a hit csodája, hogy talán több a fény. Tegnap szó volt a hajnalcsillagról, hogy a sűrű, sötét éjszaka egén megjelenik a hajnalcsillag. Tehát mi, amikor dicsőítjük és imádjuk az Istent, ha dicsőítjük és imádjuk, énekkel, szavakkal, imával, még inkább cselekedetekkel, akkor ezt nem azért tesszük, mert nincs jobb dolgunk, meg ez egy szent buli, és valahogy eltöltjük az időt, és úgy megtisztulunk közben, nem. Hanem mert több a fény, és nem tudunk más tenni, megjelenik ő, és gyönyörködünk az Úrban. A Zsoltáros így írja, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Ez nem elvont, különleges, homályos, extatikus élmény, hanem Istennel való kapcsolat az imádat. Hogy az Isten él, Isten van, amikor például rácsodálkozunk édesanyánkra. És nagyon sokszor az édesanyánk iránti szeretet és tisztelet, ahogy telnek az évek, egyre nagyobb. Tehát nem, hogy ezt elfelejtenénk, egyre inkább meghat minket, szívünket szorongatja ez a tény, hogy ő befogadott, hordozott minket, küszködött értünk, sírt értünk, szenvedett értünk, és ő az anyánk. És ugyanígy, vagy hát még inkább átélhetjük az Istennel kapcsolatos dolgokat, hogy látjuk, hogy ő hogy hordoz, hogy szeret, hogy belehalt az ő szerelmébe, szeretetébe, és ebben gyönyörködünk, és ez nekünk erőt ad, hogy minket az Isten szeret. Hogy ne dicsérném őt, mert átélem egész lényemben, egzisztenciámban, hogy bármi is van körülöttem bennem, de az Isten engem szeret. És nem a hülyeségeimet, disznóságaimat, marhaságaimat, hanem engem. És hogy miért szeret? Mert ő a szeretet. Tehát erre így nincs indok. És ez az igazi szeretet, az agapé szeretet, az önmagában való, és az önmagáért való szeretet. Okos hittudósok is ebben teljes mértében egyetértek velük, azt mondják, hogy ők szerintük a teremtés is erről szól, hogy Isten meg akarja osztani a szeretetet, például velünk. Adni akar magából, és akkor közösségre teremt minket saját magával. Csak hogy, testvérek, nem csak akkor énekel minden madár, amikor fény van, hanem itt van a mi csalogányunk. A Mária fürdői csalogány is, meg sok más csalogány is. Nekem nagy élményem volt, amikor a gerendási plébánia kertben, amikor éjjel beszélgettünk Szilvásban, és nagyon szép kertben, ott hallottam életemben először éjszaka énekelni madarat. Tehát van olyan, hogy egy madár éjszaka is énekel? Tehát nem csak akkor, amikor süt a fény, minden úgy nagyjából rendben van, egészségem van, hanem akkor is, amikor sötétség van. Sőt, fokozhatjuk a példát, legutóbb, amikor júniusban ott töltöttem az időt drága egyetlen anyósom kertjében, akkor elcsodálkoztunk ezen, hogy dörgött, villámlott, zuhogott, éjszaka, és a csalogány énekelt. Hogy van ez? Isten a teremtésében sok mindent kijelent nekünk. Pál ír erről, hogy az a teremtettség értelmes szemlélete révén mi sok mindent felismerhetünk. És az Isten azt akarja, testvérek, hogy a mi szívünkben legyen a hajnal. Szívünkben legyen a hajnalcsillag, föl kell a hajnalcsillag a mi szívünkben, hogy ha eljön az éjszaka, sötét állapotok, viharok, villámok csattognak, akkor is tudjuk az Istent dicsőíteni és magasztalni. A ma esti témánk, egyrészt ugye emlékezzünk, hogy a sorozatnak ez a címe, hogy neveden szólítottalak, enyém vagy, ezt az Isten mondja, és nekünk mondja, és egyenként mondja, és a ma estének a címe ezen belül személyes, névre szóló üzenet. Kis nyomda hiba van itt, nem Lukács 19.2, hanem 5. Tehát az 5. verset olvasom. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Itt aztán tényleg minden szó egy világ. Egy csodálatos világ. Még mielőtt erről mondanék valamit, szeretnék néhány mondatot elolvasni egy Luther áhítatból. Luther ezt írja. Ő jön. Bizony nem te mégy hozzá. Meg lehet az illúziója Zákeusnak is, hogy ő ezért is megdolgozik. Szaladgál, keres, figyel, intézkedik, nem engedik előre, akkor ő cselez, megelőz, figyel, megfigyel. Nem, ő jön. Zákeus már ezért szaladgál, és ezért keresgél, mert Jézus közeledik. Jézus jön. Bizony nem te mégy hozzá, s hozod el őt. Testvérek, ez evangélium, sőt, ez az evangélium. Rengetegen szenvednek, küszködnek, nem tudok hinni, nem tudok imádkozni, megint bolond voltam, vagy aljas voltam, vagy vétkeztem, vagy visszaéltem, és már megint nem érzem az Istent. Az evangélium arról szól, hogy nem a mi érzéseinktől függnek a dolgok. Ő jön, ő van. A hitünk az alapvetően egy objektív tény is. Nem azért hajnalodik, mert elkezd a csalogány énekelni. Nem azért szeret téged az Isten, mert megtérsz. Értsük meg. Nem azért kezd el szeretni minket az Isten, mert mi most már olyan hangot ütöttünk meg, hogy az attól már meghatódik, attól már az Isten is meg fog hatódni. Nem. Nem ez az evangélium. Az az evangélium, hogy látja Jézus ezt a nagyon nehéz állapotban lévő Zákeust, és őt már szereti. Rátekint, oda megy hozzá. Úgy olvastam egy magyarázatot Zákeus történetéről, nem tudom pontosan idézni a mondatot, de nagyon tetszett, hogy örök céllal célozza be Jézus a fát. Ez egy nagyon jó mondat, nagyon jó gondolat, hogy örök céllal, egy örök elképzeléssel, tervel, látással célozza be Jézus ezt a fát, amin ugye Zákeus van. Így néz Jézus Zákeusra. Körülötte még tiszta zavar, hablatyolás, rossz indulatok, gonoszság, rendezetlenségek, sőt az ő lelkében is. És Jézus látja, ha nem is, nem pontosan talán, de lehet, hogy ezt is látta, hagyomány szerint ugye Zákeusból Cezária püspöke lett. Mindenki utálja, rendezetlen az élete, és ő is tiszta zavar, még megtérés előtt van, és Jézus rátekint. Csodálatos dolog ez az igében, ez a motívum. Hogy rátekint, és látja benne az áldott embert. Ez nekünk erőt ad, Isten szeretete. A Isten szeretete nekünk erőt ad, testvérek. Ezt már többször hangsúlyoztam én is, de nem árt eléggé hangsúlyozni, hogy a gonosz is ránk néz, és ő minden jót leszól. És sajnos ebben asszisztálunk neki sokszor. Írtó gonoszak tudunk mi sajnos lenni, hívők is. Nem veszük észre másikban a jót, illetőleg a jót is rosszra magyarázunk sokszor. Testvérek, ez démoni vonás, ez egy gonosz vonás, ördögi vonás. Tessék ezzel nekem, Szeverény Jánosnak és mindjárunknak szembenézni. Tudunk-e tiszta szívvel, jó indulattal ránézni a másikra, hogy ebből a gazemberből, trógerből lehet Isten drága áldott eszköze. Ebből a mocsokból, szemétből is lehetne fokozni.
Nem merjük így kimondani, mert mi túl kegyesek vagyunk ehhez, de lényegileg az indulat ott van, amire Jézus kicsatta, hogy nem tudod, hogy milyen lélek van benned. A gonosz az, amelyik lenyom. És ez megjelenik a durva, direkt sátánista kultuszban is, és más egyéb dolgokban, vagy hát egyáltalán szenvedélybetegségek, amikor olyan állapotba kerül az ember, amiben nem szabadna egy embernek lennie. Isten nem erre álmodta őt meg, nem erre teremtette meg. Lenyom minket a gonosz. Méltóságunkban. Lehet ezzel talán vitatkozni, én mégis úgy gondolom, a bűnbe esett emberben is valamilyen módon meg kell, hogy lássuk ezt az isteni méltóságot. Elveszítettük, tudom, elveszítettük a hasonlatosságot. És nem úgy gondolkodunk, ahogy egyes keresztény irányzatok, hogy azért mégis van bennünk valami jó, és akkor ha ott azt a jót mi koncentráljuk, összeszedjük magunkat, meditálunk, sokat imádkozunk, böjtünk, stb., akkor majd kiharcoljuk a megváltást. Ez egyszerűen nem megy. Tehát a reformáció fölismerte ezt, ami igaz is, hogy a legszebb, a legöltönyösebb, legtöbb doktorátusa is rendelkező ember is lényegileg Isten szempontjából romlott. Mindnyájan megromlottunk. Egyetemben, ahogy mondja az ige, mindenki vétkezett. Nincs egy igaz sem Isten előtt. És nincs ilyen értelemben kapcsolópont bennünk. Hanem erről szól az evangélium, hogy az Isten azokra rátalál, azokhoz építi meg az utat, akik maguktól nem tudnak hozzámenni. Sem templomba, sem mennybe, semmi. Ezért valami félelmetes az, amikor kegyesek elkezdenek szörnyűködni olyan mondjuk gyerekeken, akik jönnek az egyházba, és azt mondják, hogy még a mi atyánkot se tudja ez a hülye gyerek. Mit tudna? Honnan tudná? Honnan tudná? Honnan tudnánk? Hát egy pogány, istentelen világban élünk. És mit van, amit nem kaptál? Tehát milyen alapon nézzük le azokat, akiknek nincs ismeretük, hitük? Hát azért vagy, azért vagyunk, hogy irgalmasan tekintsünk azokra, akiknek hiányaik vannak. Tehát a gonosz lenyom, megaláz, és Jézus az, aki a megalázottat, látszólag a csúnyát, meg szó szerint is, a bűnében elcsúfultat is, felemeli és megemeli. Egyik legérzékletesebb jelenet az, amikor a házasságtörő asszony fölött minden buzgó hívő, a korabeli elit csapat áll, és kő van a kezükbe, azaz ige. Ige! Ugye? És ezt mi most alkalmazzuk. Ugye? Alkalmazzuk a gyakorlatban. Ez törvény is volt, ezt kellett tenni. És egyébként ráadásul, kicsit parodizálom, de hozzá kell tenni, igen, a bűn zsoldja halál. Igen, igen, a házasságtörés halált eredményez. Fájdalmat okoz, minden bűn fájdalmat okoz. Valahol ez igaz is, de Jézus van egyedül azon a szinten, ahol az összetört életű, a halál előtti állapotban remegő, reszkető nő van a porban. Jézus az ő szintjére kerül, és tehát ő jön hozzá, ő jön hozzá. És ez nekünk erőt ad. Bizony nem te mégy hozzá, s hozod el őt, hiszen elérhetetlenül magasan és messze van tőled. Minden értékeddel és semmiféle fáradtságos vesződtséggel nem érhetsz fel hozzá, nehogy dicsekedhess, mintha szolgálatoddal és érdemeddel te hajlítanád őt magadhoz. Nem, édes atyám fia, meg atyám lánya, ezt már én teszem hozzá, érdem és méltóságit semmivé válik. S nem marad más, csak merő érdemtelen méltatlanság az egyik oldalon nálad, s csupa irgalmas kegyelem a másik oldalon nála. Koldus és király találkozója ez. Az evangéliumból tanuld meg hát, hogy mi a kezdete és útja, módja a megigazulásnak. Csak egy. Királyod eljön hozzád. Hova? Hát a konyhába. A hálószobába, a szívedbe. Ott abba az állapotba, amiben élsz. Amilyen vagy. Teljes illúzió az, és ebben az illúzióban sokan ringatják magukat, elmennek konferenciára. Egy jó áldott konferencia, vagy templomba. Elmegyünk meglátogatni a Jóisten. Na rányítjuk egy kicsit az ajtót, hogy van a nagyapó. Hát ez nem így van. Ez nem így van. Ő keres. Az, hogy én reggel fölállok, sóhajtok, aztán éneklek, aztán dicsőítem őt, hogy elmegyek konferenciára. Ez mind azt jelenti, hogy ő jött el hozzám. Ő keres, ő hív, ő noszogat. És elkezdi benned a jót. Nem te keresed őt, hanem ő keres téged. Testvérek, tudom, hogy már ezt hangsúlyoztam, újra hangsúlyozom. Vigyázzunk erre a fajta kegyes gondolatra, amik mindig csak arról beszél, hogy neked mit kell tenni. Persze, hogy arról kell beszélnünk, hogy nekünk mit kell tenni, mert azt csak én tehetem meg. Az rendben van. Tehát, hogy térj meg, tarts bűnbánatot, vald meg bűneidet, keresd az Istent, keresd egy jó közösség. Van-e Bibliád? Olvasod-e a Bibliádot? És tehát megvannak a standard kérdések. Ezek persze, hogy fontos kérdések, mert ezt az Isten sem tudja helyettem megtenni, nem is akarja. De az evangélium nem ez. Tehát ez nem evangélium. Az örömhír, a jó hír ennél sokkal több. Tehát akkor megkérdezik, hogy hiszel-e az Istenben? Imádkozol-e? Ez fontos kérdés, nagyon fontos kérdés, de az evangélium ott kezdődik, hogy az Isten beszél hozzám, és nem az, hogy én beszélek hozzá. Az Isten keres engem. Értsük jól, az Isten hisz bennem. Tehát hiszi, hogy ebből a lókötőből áldott eszköz lesz. Ezt az Isten hiszi, mert ő az Isten. Nem Zákeusban hisz, értsük ezt jól. Nem te találod meg őt, hanem ő téged. Hited is tőle van. Nem magadtól jön, magadból, s ha ő nem jön, te ugyancsak kívül maradsz. Ahol nem evangélium van, ott Isten sincs, hanem csak bűn és merő kárhozat. Tehát ha antropocentrikus, ha embercentrikus, ha törvénycentrikus, ha, tehát izzadságcentrikus, természet ellenes a mi hitünk, akkor ki alakul, erős kifejezés, de az skizofrénia, hogy van hívő énem. Tudom, hogy kell az ima közösségben imádkozni. Mit akarnak hallani? Ez nem evangélium. Az evangélium az, hogy átmos engem az az élő víz. Átmos. Nem azt teszem, amire számítottam, amit belém diktáltak. Hihetetlen meglepetéseket okoz Isten jelenléte. Nem úgy történnek a dolgok, ahogy akár csak a hívő testvérek is méricskélik, és számolgatják, és grammozzák. Túlcsorduló módon működik az Isten. Samária asszony életében, Zákeus életében. Zákeus is fokozódó, pozitív meglepetés sorozatokat él át. De a tékozló fiú történetében is ez a nagy motívum. Nem azt kell sorolgatni, hogy a tékozó fiú hogy tér meg, hogy nem tér meg. Nem, ott nincsenek olyan túl nagy jelenetek a tékozó fiú részéről. Hát marhára éhes. Sok a sav, kevés a kaja, ennyi. Tehát megy, gondolkodik egy jobb világon, de elindul, és nem tudja, hogy lesz pontosan. Motyorászik valami bűnvaló imád, de az, amit ő ott átél, erőteljesen fokozódó meglepetés sorozat, hát ez az evangélium. Jézus ezt ezért mesélte el. És a Lukács evangélium teli van ezzel. Isten túlcsorduló szeretete. Az ő öröme, hogy keres minket. És neki öröme van abban, hogy az ember hitre jut. És nem olyan az egész, mint valami ravatalozó gyász Isten tisztelet. Részben az, mert az óembernek meg kell halnia. De itt örömről van szó. Örömöt akarnak, teljes öröm van te nálad, amit az Isten akar nekünk adni, Zákeusnak és minnyájunknak. Ne kérdezgesd hát, hol kezdjed a megigazulást. Csak úgy kezdődhetik, hogy a király megjelenik, és evangéliumon megszólal. Megszólal. Tehát az 5. vers. Amikor Jézus odaért, odaér a mi életünkhöz. Felnézett a fára. Képes erre? Fizikálisan Zákeus egy emelettel feljebb van. Jézus felnéz rá. De hát azért tudjuk, hogy lelki szellemi értelemben ott az Isten tekint egy törékeny, bűnbeesett, zavaros, zaklatott életre. És ez a Szentírásnak az egyik legszebb motivuma, amikor erről olvasunk, erről hallunk, hogy az Isten ránk néz. Elmúlt héten 5 felekezet lelkészei, hitoktatói voltunk együtt Berekfürdőn, és ott nagyon erőteljesen előkerült az Illés története is. Illés az Úrért lángol a szíve. Beteljesíti a nagy szolgálatot. Tudjuk, hogy lekaszabol vagy 400 Bál prófétát. Ott valaki mondta, hogy ahogy olvastuk az igét, azt mondja, ő nem talál arra utasítást, hogy Illésnek ezt mondta Isten, hogy öld meg őket. Boncolgathatjuk, nem ez a, szerintem nem ez a dolog lényege, hanem az, hogy ez egy hívő ember, és eszméletlenül megzuhan. Nagyon belefárad az egészbe. Szolgál az Úrnak, talán túl is teljesít, és aztán hallja a hírt, hogy na most akkor őt meg is akarja ölni, Jezabel, és elege van. És elbújik, bebújik barlangba, ide-oda, bokor alá, és rátalál az Isten. Isten süt neki kenyeret. Az Isten kenyere. Isten ad neked enni. Ez számunkra az úrvacsora. Az ő halálos szerelmének, szeretetének a jegyei, a jelei. Hogy bírd az erőn felül való életet, az erőn felül való vándorlást. És sok-sok ilyen gyönyörű történet van, de ez mind igaz. Tulajdonképpen az egyik legdrámaibb, a Jób történet is erről szól, hogy egyszer csak Jóbra rátalál a Teremtő Isten szeretetteljes szava. Ő ott hall mindent, kemény, szeretetlen evangelizációt, bibliaóráznak ott felette, a Cófár Bildád Elifáz, versenyt ítélgetik Jóbot, és de megszólal az Isten irgalmas, teremtő atyai szava. És hát itt is, Zákeus körül, nagyon rossz a légkör. Kezembe akadt ma kedves feleségem dolgozata Zákeusról, és nagyon tetszett néhány mondat, ebből elolvasom. Jerikó nem volt túl nagy város, valószínűleg ismerték egymást az ott lakó emberek. Jó ez, amikor jól ismerjük egymást. Falun sokkal inkább átéljük ezt. Nagyon sok jó van abban, mert valóban nem történhet meg egy normálisabb faluban, ami Budapesten megtörténik, hogy fél év múlva nyitják rá mondjuk valakire az ajtót. De hát ez az ismeret, ez a kontyos rádió adása, ezek a felszínes adások nagyon szörnyű dolgok lehetnek, és erről szól ez a néhány sor. Kellett, hogy többet tudjanak Zákeus életéről annál, hogy az egyébként sem szimpatikus munkáját becstelenül végzi. Tehát nem csak arról tudtak, hogy egy gazember. Több mindent is kellett, hogy tudjanak. Akkoriban a vámszedők segítkeztek az adó behajtásnál, ami az ókorban elég kegyetlen módon zajlott. Manapság is erősen befolyásolja egy személyről alkotott képünket, ha megtudjuk, hogy az illető adó ellenőr. Pedig ez az információ csak annyit mond el róla, hogy a jó rend fenntartása a feladata. Az emberek elég alapos sztereotípia pontossággal sorolták be Zákeust a megfelelő kategóriába. A negatív információ kiemelkedik a többi közül, és uralja az özbenyomást. Tehát, hogy az emberek nézzék, és nézzük egymást. Azt mondja mosolyogva, a kis menyem, de majd megőrül a kis menyétől. A kis menyét. Nem bírja, de azért mosolyogva, mert ő hívő, és az kell, hogy mondja, a kis menyem. Ez volt az a központi tulajdonság, ami köré szerveződött a róla alkotott kép. A háttérben maradó, esetleg pozitív információk emellett elhalványultak, vagy teljesen figyelmen kívül hagyták őket. Tehát ahogy látjuk egymást, ahogy Jerikó látja Zákeust, ahogy téged lát esetleg a környezeted, hogy én látom a másikat, nem illettek a sémába, ami ezt az erőteljes negatív hatást beindította. Ráadásul itt mindannyian személyesen is érintettek voltak. Zákeus becsapta, meglopta őket. Mindannyian tudták ezt, de nem mertek fellépni ellene. Amilyen frusztrált gyűlölet van sokakban, ugye például politikusokkal szemben, és zavarba vagyunk. Elhangzott tegnap, hogy tehát imádkozni kell a miniszterelnökkel, aztán beszélgettünk a vacsoránál, de mit kérjünk számára? Értjük? Tehát ezt a frusztrációt, ezt sok mindennél lehet imádkozni. Elég csak a zsoltárokba is belelapozni. A kiszolgáltatottság érzése fokozta az iránta való gyűlöletüket, és a közös sérelem egységes csoporttá kovácsolta őket a vámszedő ellen. Látjuk a jelenetet, hogy nem engedik Jézushoz. Ők nem engedik, utálják. A közösségben egységesen erős, negatív attitűd alakult ki. A sztereotípiába sorolás után aztán tudni vélték belső tulajdonságait is. Gondolkodásukban érvényesülhetett a hold udvarhatás, több rosszat feltételeztek róla, mint amennyit ténylegesen érzékeltek. Sajnos ez is van. De a gonosztól jön ez a gondolat. Hogy te nem vagy jó. Hogy neked nem sikerülhet. Te nem tudsz megtérni. Te nem leszel hűséges. Te nem lehet becsületesnek lenni ebben a világban. Tehát jönnek a negatív üzenetek. Nem fog menni. Ha megkérdeztük volna őket, hogy milyen ember is ez a vámszedő, feltehetően hasonló tulajdonságokat soroltak volna fel, pénzsóvár, irigy, szívtelen, becstelen. Tehát Zákeusról viselkedése alapján igen kedvezőtlen kép alakult ki. Itt aztán még van néhány érdekes gondolat, de nagyon feltűnt egy mondat még ebből. Ír ez a kis dolgozat arról, hogy Zákeus hát mit élhetett át, mi motiválhatta őt abban, hogy Jézust lássa, vagy hallja. Aztán leíródott ez a mondat is. Az is lehet azonban, hogy Zákeus nem is tudta volna pontosan megfogalmazni, hogy mi a baj az ő életébe. Egyszerűen csak rosszul érezte magát a bőrében, nem akart többé Zákeus lenni. Hát ez is egy fikció, ez is egy gondolat, de mivel ma este a téma ez, hogy személyes, névre szóló üzenet, hát felvetődhet a kérdés, felvetődik a kérdés, hogy én ki vagyok, te ki vagy? Ki vagy te? Ki vagyok én ember? Mit gondolok magamról? A nevemről? És Jézus azt mondja, hogy Zákeus. Ugye itt egész héten halljuk ezt az igét. Nevünkön szólít. És a nevünk, ha elhangzik, akkor beazonosít. Na ez ő. Na ez a szeverény. Na ez a szélbúcsú. Na ez a eke. Eke. Meg na ez, na ez, na ez, na ez. Mondják. És akkor összejön az ítélet. És úgy látjuk-e egymást, ahogy az Isten lát minket? Ki vagyok én? Bonhoeffernek csodálatos imádsága született a börtönben, koncentrációs táborban, ezzel a címe, ki vagyok én? Mit látnak rajtam az emberek? És Bonhoeffer ott, ha jól emlékszem, arról elmélkedik, hogy jobbat látnak rajtam, mint aki vagyok. És aztán leírja, magam szavaival mondom, hogy én tulajdonképpen egy törékeny, nyomorult, bűnös ember vagyok, de attól vagyok valaki, hogy az Istené vagyok. Hogy az Istené vagyok. Hogy az Úré vagyok. Hogy az élő Istené vagyok. Ő akart engem, ő tart számon. Ez ad majd igazi tartást ennek a pénzembernek is, aki kicsi, apró utált el megvetett. És talán ő sem nagyon tud azonosulni már ezzel a szereppel. Talán. Nem lehet tudni. Nem derül ki ez a történetbe, ezt nem kell nekünk teljesen kimondani. De viszont nekünk érdemes a magunk életéről Isten igéje összefüggésében gondolkodni, hogy Isten igéje Ézsaiás 43-ban azt írja Izraelről, arról az Izraelről, akiről előtte diagnosztizál az ige, hogy süket vak a vezetők, és félrevezetnek, és sok a baj, sok a bűn, sok a nyomorúság, és elhangzik ez, hogy neveden szólítottak, ennyi, én megváltottalak téged. Ugye mi keresztjének aztán Jézus összefüggésében még inkább érezzük az ebben való isteni szeretetet, és ott olvassuk, hogy drágának tartalak, és szeretlek. Drágának tartalak, és szeretlek. És ezt Isten még akkor mondja Izraelnek, amikor Izrael lehetetlen állapotban van. Tulajdonképpen így is mondhatjuk, hogy szerethetetlen állapotban van. És az az ige, ami szintén Ézsaiásnál megjelenik, hogy ne félj férgecske Jákob. Hát e mögött mi van? Ez a választott zsidó nép, ez egy féreg, undorító, eltaposni való. Így is gondolkodnak ma sokan Izraelről is, az egyházról is. Egymásra is gondolkodnak így az emberek. Undorító. Vannak fóbiáink. Lepke, pók, mikrofon, anyós, nem tudom mi. Félek tőle, remegek. Meglátom és ideges leszek. Fóbiák vannak a mi életünkben. És vannak, láttam már talán testvérek közül is van, aki látott ilyen filmet, például hatalmas, nagy, erős, 120 kilós kamionsofőr, macskafóbiás. Hát kicsit furcsán néz ki a filmen, hogy közelítik hozzá a macskát, és ez a nagy, erős ember remeg és reszket a macskától. És aztán a terápia arról szól, hogy megfelelő tapintattal, szenzibilitással azért ezeket így összeszoktatják. És eljuthat odáig egy ember, hogyha nem is lesz teli a szobája macska poszterrel, meg 50 macska lakásában, de nem fog tőle undorodni. Szépen, lassan Isten tanít minket erre az útra. Tehát személyes, névre szóló üzenet. Jézus ránézett, felnézett, és ebben már ott van az evangélium. Ránk néz az Úr, ott, ahol vagyunk. Az egyik kedvenc történetem a Hágár. Ugye a két szent fazék, ugye Ábrahám és Sára, áhítat előtt, áhítat után, nem tudom. De elutálják, kiutálják. Kegyes kegyetlenséggel. Egyszer Hágár magától menekül el, úgymond, mert már nem bírja a légkört. És aztán Ábrahám és Sára megegyezik, hogy akkor most közös erővel tudatosan zavarjuk el. És mindkét történetben azt olvassuk, és rátalál az Úr angyala. Drága testvért, legyél te is ilyen angyal, találj rá sok ilyen előzőtre, találj rá Isten szerelmével, szeretetével a szívedben, mert rád is így talál az Isten. És megkérdezi, miért sírsz, mi a gond, mi a baj? Vagy gondoljuk a másik gyönyörű jelenetre, amikor Mária Magdalai a temetőbe Jézust kertésznek nézi. Még durvább szóval hullarabló kertésznek, mert azt kérdezi, hogy hova vitted a testét. És akkor Jézus megszólítja, hogy Mária, az ő nevét mondja, neveden szólítottalak. A könyv függönyön átjön az ő szava. Nem tudom, hogy van-e valami függöny a szíveden, valami kötfüggöny, könyvfüggöny, fájdalomfüggöny, haragfüggöny, nem tudom. Kérges szív, megkeményedett szív. Még az orvosok is beszélnek elő, szívkeményedés. Jézus szólít téged. A nevedem. Rád néz. És látja benned az új embert. Így szólt hozzá, mert szól hozzánk. Zákeus. Azt a nevet, jó, hallhatóan Jézus kimondja, amire a környezetnek hány ingere van, támad. Undorító. Nem tudom, kinek milyen, tehát fóbiája van, de gondolj arra, amitől nagyon. És akkor Jézus ezt kimondja. Nálad, hozzád megyek. Hozzád megyek. Nem az önkormányzatra, a sajtótájékoztató, meg a püspök úrhoz, meg mi. Zákeus, féreg, akit féregnek tartanak. Nekem nálad kell, figyeljünk a szavakra még. Odaért, hozzászólt Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Nem Jézusnak kell, tehát ő megoldotta volna a szállást, hanem Zákeusnak kell ez nagyon. Nagyon kell. Az isteni kell hangzik itt el. Mert Isten nagyon be akar menni Zákeus életébe. És arra a másik szóra is figyeljünk, hogy ma, és ez a ma, szintén sokszor megjelenik az Isten igéjében, Lukács evangéliumában különösen sokszor, és ez a ma az, hogy Jézus itt van, a kegyelem ideje eljött, a kegyelem napja eljött számomra, feljött a hajnalcsillag, lehet énekelni, lehet válaszolni, meg lehet térni, meg lehet térni, meg lehet vallani, ki lehet mondani, ki lehet sírni, Uram, a töblőidbe gyűjtött könnyeimet. Hát nem tudja ezt az Isten irgalmasabban, szebben, szeretetteljesebben már elmondani, nem? Ne félj, ilyen értem az Istentől. Tömlőbe gyűjtött könnyeimet, Uram. A bűnbánat könnyeit is, tehát nem egyszerűen hiszti könnyeiről van szó. A fájdalom könnyei és a bűnbánat könnyei. Ma a te házadban, a te családodban, a te szobádban, amiben te élsz, ami a te életedet meghatározza, munkahely, megélhetés, egészség, porcok, inak, izmok, gyomrod, veséd és a többi. A te összefüggésedben, a te életedhez van köze az Istennek. És az élő Isten oda be tud menni. Higgyük el. Ne menjünk randizni az Istennel a templomba. Én szerintem ezt le kellene venni a napirendről. És akkor hogy hol van egy hétig? Tehát pont erről szól az evangélium, hogy ő bemegy a házba. Szívbe, házba, békét hoz, hogy énekelj. Békét ő viszem, vagy nem tudom, hogy van ez az éneksor. Szívbe, házba, ott, ahol élek, ott, ahol vagyok. De akkor mire való a templom? Hát templomba ezt halljuk. Ezt kell hallani a templomba. Hogy Isten az Úrja a Föld, és annak teljesség, és kitöltöm az én lelkemet minden testre, fiatalokra, férfiukra, lányokra, agokra, középkorokra, rá kitöltöm a lelkemet. Templommá válik a testük. Még jó, hogy Isten lelke eszembe juttatja a mai igét, örömhír, mindjárt befejezzük, tehát ebből nem lesz még egy hosszú nagy prédikáció. Azt mondja az Isten igéje, július 1-én, számunkra is így hangzik. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor fölépül az Úr városa. Tehát Isten kijelenti ezt számodra, számunkra. Eljön az az idő, asszony, amikor se nem Jeruzsálemben, se nem a Garizim hegyén. Ugyanis a Jézus, a Szentlélek nélkülek arról vitatkoznak mindig. Konferenciákat rendeznek. Van rá idejük? Ezzel vacakolnak, hogy most Jeruzsálem vagy Garizim. Stóla vagy stóla nélkül. És hát ez őrület. Hát meddig megy ez? Miről szól a mi életünk? Nem erről szól. Hanem az Isten igazi imádói lélekben, szellemben, valóságban, WC-n, konyhán, balhéban, munkatársak köz, szerelemben, egy magára hagyatottságban, műtét előtt, műtét után, és műtét alatt is. Átélik, hogy az Úr bennük van. Lélekben, igazságban, valóságban, gyakorlatban. Eljön az az idő, amikor fölépül benned, a te testedben, lelkedben, szellemedben az Úr városa. Mert az Úr városa annyit jelent, hogy ott lakik az Úr. Ez a neve Jeruzsálemnek, az Isten városának. Ott lakik az Úr. Ha a szívemben nem lakik, testvérek, számomra nem lakik sehol. Hát értsük meg, ez a lényeg, ez a dolog lényege, ez a mi hitünk, ez a mi szent vallásunk, hogy a szívünkben lakhat az Úr. Ez a nevük. És ezt olvassuk el, kérek segítséget, három rövid igét fogunk felolvasni, befejezésül. Jeremiás 14:9, valaki vállalja ezt, kérem szépen, van egy csomó biblia itt, aztán ezt kivállalja, hogy ne legyen zavar. Ki kereste, ki vállalta? Riad férfi volt Zákeus, miért lennél olyan? Ad neveznek minket. A mi nevünk az, hogy az Úréi vagyunk. Egyébként helyettesítsük be. Hát mit mondunk magunkra? Keresztjének vagyunk. Krisztusiak, Krisztusról neveztetünk. Ez csodálatos. Isteni identitásunk lehet. Isten fiúi tudatunk lehet. Hát ez csodálatos. Megadta nekik azt a méltóságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isten gyermekei lehetünk, vagyunk. No, sok szép dolog van ebben, tehát halljuk, egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok. Ez az én identitásom. Aztán jöhet evangélikus, magyar, nem tudom még miket. De én az Úré vagyok, és ez a döntő, ez a lényeg. Ha ez nincs rendben, a többi sincs rendben. Nincs rendben a többi, nincs helyén. Ha én az Úré vagyok, akkor ez kisugárzik az összes többi létállapotra. A másik Jákob nevére hivatkozik, a harmadik, ez szép ebben az igében, a kezébe írja. Mint amikor a gyerekek beírják a kezükbe azt a szívet, vagy azt, hogy Juli, vagy Mari, vagy Jenő, vagy Benő, nem tudom mit. És az Úréi a kezükbe írják, az Úré vagyok, és dicsekedve említik Izrael nevét. És Jelenések könyve? Homlokukon az atyának a neve. Tehát nem egyszerűen Zákeus, amire összerándul egy gyomor, megmarad az a Zákeus név. Tehát jó, vannak ilyenek, akik megváltoztatják a nevüket, nem kell ítélkezni egymás fölött, vannak, akik nem szeretik a nevüket megadni, van, akik olyat is tudok, egyszerűen utálja a saját nevét, és kritizálja a szüleit, hogy miért adtátok nekem ezt a nevet. És, de nevekkel nem mindenki békül ki, de az övén az a név van, ez a méltóság. És Jézus, amikor ránézett Zákeus, ezt látta, hogy ő bármilyen elesett, Isten teremtménye. És Isten belőle mit tud teremteni? Új embert tud teremteni.